Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Lesz mit megbeszélnünk, méghozzá Vasali Zoltán politológussal. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk.
Szervusz, én köszöntöm a nézőket, hallgatókat is.
Nézőket és hallgatókat is, így van. Na, kezdjük akkor Varga Judit ügyével. Ugye nagyon sok vélemény volt már azzal kapcsolatban, hogy mennyire volt meglepetés az, hogy ő lemondott, meg mennyire nem volt meglepetés. Az, hogy Tuzson Bencét tulajdonképpen aznap délután be is jelentették, hogy ugye ő lesz a következő igazságügyi miniszter, ez azért sok tekintetben arra utal, hogy nem lehetett annyira nagy meglepetés, hogy azért inkább előkészített lehetett ez az ügy. Ráadásul ugye egy nappal korábban azt is lehetett róla olvasni, hogy ő fogja vezetni ugye a Fidesznek az EP listáját. Úgyhogy nyilatkozott is Varga Judit, azt mondta, hogy ez olyan feladat, már mint a Fidesz EP lista vezetése, hogy a miniszteri teendői mellett, tehát ugyanolyan feladat lesz ez is, mint a miniszteri teendői, egész embert kíván. Szóval szakmai oka volt ennek, politikai oka volt ennek, magánéleti oka volt ennek. Mi lehetett ennek az oka?
Két dolog. Egyrészt olyan furcsa volt látni, most nem tudom, hogy lehet ilyet mondani, hogy Hír TV-ben láttam. Ugye most, amikor beszélgetünk, az előtt nap este, tegnap este volt egy interjú a Varga Judittal, és előtte való nap pedig Dajs Tamással, és csak azért tartozik a kérdéséhez, vagy kérdésedhez tegeződhet.
Nyugodtan,
köszönöm, hogy mert Dajs Tamás ott még bár örült annak, hogy Varga Judit lesz a listavezetője a Fidesznek, viszont úgy fogalmazott, de még a Fidesz intézményei nem döntötték el, hogy ki lesz a listavezető, és ez azért lehet, hogy egyfajta féltékenység Dajs Tamás részéről.
Hát, hogy Varga Judit is azt mondta a Hír TV-ben, hogy még nem teljesen biztos, igen, és majd a pár dönt a pontos sorrendről.
Igen. Ez csak az, mert ugye kérdezted, hogy mennyire megtervezett ez az egész. Hát persze a Fideszben minden megtervezett. Inkább két dolgot emelnék ki így hirtelen. Az egyik az, hogy Tuzson, tehát az utód, az, ahogy mondjam, tehát hogy rá joggal mondják a kritikusok és az elemzők is, hogy én nem nagyon látom a politikai karakterét. Az, amit az eddigi politikai teljesítményében érezhető, hogy egy lojális Fidesz beszélő arc, de ugye igazságügyi miniszternek valaki olyat képzelne az ember, akinek mondjuk a szakmai koncepcióját lehet tudni, és hát lehet, hogy majd ez akkor lesz megismerhető az ő részéről, amikor majd a szakbizottság meghallgatja, és akkor többet tudunk. És ehhez kapcsolódik a másik, ez a tegnapi Varga Judit interjú, nagyon érdekes volt több szempontból, mert hogy egyrészt érdekes volt az ellenmondás, nem tudom hányan vették észre, ugye azt mondta, hogy az ő imidzséhez hozzátartozik, hogy attól hiteles, hogy ütik.
Az a jó jel, ha az embert ütik, mert akkor jó helyre tapintott, egész konkrétan cínikus, így fogalmazott.
Nem akarok cínikus lenni, de az olyan furcsa, és akkor közben pár mondata később pedig kiemelte azt, hogy az egyik legnagyobb szakmai sikerének azt tartja, hogy az áldozatvédelmi programot. Tehát nőként, akit ütnek, és közben az áldozatvédelmi programmal fényezi magát, amit ugye külön ugyancsak nagyon sok kritikaért, és ne felejtsük, csak rengeteg sapkát teszek egy témának, majd kérlek, hogy állíts le, de hogy közben meg ugye pár nappal ezelőtt jelentették be, hogy az egész Európai Unió elfogadta az isztambuli egyezményt, amit Magyarország még arra hivatkozva nem ratifikált, hogy itt is vannak ilyen LMBTQ és mindenféle genderista veszélyek. Tehát, hogy visszatérve az alapkérdésre, én az utódban nem látok még semmit, tehát nem látom a karakterét szakmailag. És a másik rész, amiről nem beszéltünk, hogy az Európai Parlamentben Varga Judit karakterét ott viszont el tudom képzelni, tehát hogyha eddig ilyen agresszív volt, nem csak őt ütötték, hanem ő is ütötte a partnereit, és hetes cikkelyes eljárás, Sargentini jelentés, hogy mind beletette magát, és az agresszivitás, ami szerintem rá jellemző, ez belefér az Európai Parlamenti képviselők karakterébe, oda passzol.
Magyarán, ha próbálom lefordítani azt, amit próbálsz mondani, nem olyan értelme, hanem hogy igazából akkor számodra ez nem volt meglepetés, nem volt váratlan, érthető, racionális döntés, akár ami történt?
Hát mivel, hogy mondjam, tehát a Fidesz egy zárt rendszerként működik, tehát hogy is nehezen kapunk onnan információkat, ilyen szempontból minden, ami a kormány változásában van, az meglepetés, és ebben nem megkerülni akarom a kérdésedet, de hogy az, hogy ezt meglépték, ez érthető. Tehát az, hogy, és az, abban is van logika, amit Varga Judit mond, az, hogy most EP kampány lesz, ráadásul elnökségi fél évre is készülünk, ez egy teljes embert kívánó feladat.
Na jó, de azért elég sok minden történt Varga Judittal az elmúlt időszakban.
Jó, úgy érted a meglepőt, hogy csinálta olyan hibákat, aminek a következménye az lenne, hogy lefelé vagy felfelé buktatják?
Konkrétan a Völner Sadel ügyre gondolok, mert hogy tudom, hogy nehéz, meg félreértés ne essék, nem összeesküvés elméleteket nem szeretnék szűni, de azért ez mindenképpen felvetődő sokakban, hogy nagyon nehéz lehet azt elkerülni, hogy esetleg beidézzék. Ebben az ügyben elég sok terhelő információ derült már
talán
korábban
is
róla. És, hogy ez és azért nagyon nem mindegy, hogy mondjuk ezen a tárgyaláson miniszterként, vagy kormánytagjaként hallgatják-e ki, vagy nem. Lehet, hogy rosszul
nem,
látom kérdezni.
Ebben nem látok összeesküvés sem lehetett, és úgy értettem a beidéztét, hogy olyan jól megszom, hogy ügyvédek kérték, hogy őt idézzék be, aztán, hogy erre a sor. Igen, tehát hogy eleve furcsa, hogy egy európai ország kormányának az érintett minisztere, ugye rögtön sokan lemondást, tehát hogyha alatta milyen dolog történik, akkor még csak egy bírósági tárgyalás sem kell ahhoz, hogy ezért a politikai felelősséget valaki vállaljon, és sokkal kevesebbért is szokták ezt csinálni más országokban. És, de azt viszont nem hiszem, hogy hogyha ez megtörténne esetleg, és ott nyíltan el kéne ismernie, hogy az egyik államtitkára korrupciós ügybe keveredett, és ezt a bíróság még meg is fogja erősíteni, ennek kell politikai következmény, akkor azt mondanám, hogy szerintem listavezetőként is kell politikai következmény, hogyha ez így kimondható lesz a bíróság által alátámasztva, akkor szerintem Varga Judit politikailag kicsit ilyen hullává válik egy idő, legalábbis én azt gondolnám. Tudom, hogy ez furcsa kimondani, mert egy ilyen a Fideszben mindenki sértetetlennek tűnik bizonyos kategóriák közül, úgyhogy majd meglátjuk.
Egyébként ez összecseng, amit említettél az ellenzéki reakciókkal is, ami mondjuk nem meglepő ebből a szempontból, de azért egyet kiemelnék, illetve kettőt. Az egyik az, amit Ungár Péter mondott, ugye ő kifejezetten úgy fogalmazott, hogy nem új feladatot kapott, hanem megbukott, hogy ezt nem is érdemes másként gondolni, és azt mondta még ehhez, hogy ha nem dőlünk be a szíjátéknak, ha nem gondoljuk, hogy ez a döntés is csak Orbán Viktor egy újabb ördögi lépése a saktáblán, akkor ez a siker, akkor ez siker a független nyilvánosságnak, és részben siker az ellenzéknek, mert hogy a sajtó feltárta ezeket az összefüggéseket, vagy botrányokat a minisztériumban, és hogy a Fidesz egyszerűen túl akart lépni ezen az ügyön, ezt akart az egészen megelőzni, és hogy ez az ellenzék számára is adhat lehetőséget. Ezt hogy látod?
Én tehát abban teljesen, nem tudom, hogy azt kitől idézted az Ungár...
Ungár Péter.
Hogy ezt is ő mondta, de hogy az biztos, hogy a sajtó munkája van e mögött, és hogy és az is biztos, különben, hogy a másik oldalt is nézzük, hogy szerintem a Fidesz, mivel a most 27 mérföldkő van, most nem tudom hány van összesen, de hogy a lényeg az, hogy magáról próbálja a pénzek megszerzése miatt bebizonyítani azt, hogy a korrupciós ügyeket felderíti, tehát ez a Fidesznek is valahol fontos különben, mert hogy lehet, hogy ez lesz az egyik ilyen zászlósajója a Fidesznek, hogy nézzük, már a kormányon belüli korrupciós ügyeket is meg fogjuk tudni oldani, és itt a példa. Ez az egyik, a másik meg az első kérdés rész, hogy ez bukásnak számít-e, vagy nem, mert az Ungár idézetnek az eleje az erről szólt. Ennek megvan különben a politológiai szakirodalma. Azt mondom, hogy Bíró Nagy András ebből írta a disszertációját, hogy megnézte, hogy melyik európai tagállamban az oda EP képviselők, aki oda kerülnek, az inkább lejtőre került, és az már megöregedett, és az utolsó fázis. Vagy éppen szerintem Magyarországon nem feltétlenül. Tehát, hogy nézzük meg, hogy az előző EP választásokon például a Trócsányi volt a listavezető, utána belőle biztos jelöltet is akartak csinálni, jó, az nem jött össze, de hogy szerintem az, aki ma egy valószínűleg nyertes EP választásokon nyertes párt listavezetője, az nem bukik, hanem az egy komoly pozíció.
Egyébként, ha már Dózsan Bencét emlegettük, azért ezt ne menjünk el szó nélkül amellett, amit egyébként az ő kinevezéssel kapcsolatban két szempontra is kíváncsi lenni. Az egyik, amit már egyébként amire már te is céloztál, az, hogy igazából neki ilyen típusú jogi gyakorlata nem nagyon van. Ugye ő korábban Gulyás Gergely miniszterelnök alatt is dolgozott, ugye közszolgálatért felelős államtitkár, aztán visszakerült ugye Rogán Antal mellé, és aztán azóta ott van a miniszterelnöki kabineti rotán, frakciószóvivőként kommunikációs szakember is volt korábban, én és ezt azért is hoztam mellő, aztán azóta egy picit, mintha eltűnt volna a nyilvánosságtól, és hát most sokan előtették, hogy mekkora sztár például a TikTokon, és hogy ott milyen ügyeket hoz elő. Na, szóval csak azért mondtam el, hogy a nézőknek, hallgatunk, egy kicsit képbe tegyük, hogy ki ő, de nem az jutna rólunk eszébe, vagy nem az jutna talán az embernek eszébe róla, hogy ő egy a legmegfelelőbb igazságügyi miniszter jelölt.
Igen, tehát hogy úgy tudom ketté választani, hogy biztos, hogy a kormányzati működést ismeri, mert hogy több tárcánál is volt, és több befolyásos politikus mellett is volt második ember, és ami a legfontosabb, amit mondtál az előbb, hogy amit látunk, hogy ő, hát ez a, most a Hollikot mondjam párhuzamos példaként, egy olyan kommunikátor, ezért mondtam az előbb azt, hogy beszélő fej, aki eddig próbálta a Fidesz üzeneteit, akár a TikTokon, akár máshol közvetíteni, de amit én szakmai koncepcióban hiány, tehát hogy nem látom azt, míg a Trócsányitól kezdve az összes olyan, ugye a Fideszben rengeteg a jogász, és ne felejtsük el, hogy jogilag még a Varga Judit is kiemelte azt, hogy akár a, mit tudom én, az ügyészek életpályamodelljétől kezdve ott van a különböző törvényeknek, a jogilag fontos törvényeknek a módosítása. A Tuzsonnál nem tudom eldönteni azt, hogy itt most ő mit akar még. Tehát, hogy ezért tartok tőle, hogy a Most azért még az ő mandátumukból mennyi van még az EP választások után, még talán 2 év. Hogy nem látom azt, hogy szakmai koncepcióját tekintve az igazságminisztériumban most ő mit akar csinálni. Ezre mondtam azt, hogy a szakbizottsági meghallgatásban talán ez már kiderül.
Egy dolgot tudok mondani, amit nem akar. Na. Ami viszont egy érdekes dolog, ugye azt kérte Orbán Viktortól, hogy az Európai Uniós ügyek kerüljenek el a tárcától, mert hogy ő azt mondta, hogy tiszta, hagyományos igazságügyi minisztériumi struktúrában működne, és hát ugye jelenleg ugye az a helyzet, hogy egy külön államtitkárság felel az európai ügyekért a minisztériumon belül. Az mennyire életszerű, hogy Tuzson Bence aznap, amikor kinevezik, előáll, és azt mondja, hogy Orbán Viktor ezt kérte tőle. És akkor mire utalhat ez a mozgás?
Eleve, hogy megnézzük, mondjuk nekem a másik kedves terület, a környezetvédelem, ott lehet még jobban látni azt, hogy mennyire bontott a kormány, hogy a 3 minisztériumhoz tartozik a vízügy, mit tudom én, hulladékgazdálkodás, szét van szórva az egész. Míg más, és visszatér az EU-ra, más európai kormányok struktúrájában van egy európai miniszter. Nálunk ott a Navracsics, aki a pénzek megszerzésért felel, a pályázatokat már megint más. Tehát arra akarok csak kiukadni, hogy nem véletlen, hogy Varga Judit ilyen évek óta tartó csörték kapcsán megkapta ezt a témát, pedig testidegen az igazságügyminisztériumtól, vagy részben testidegen, de a karakteréhez viszont tök jó passzolt. Az, hogy most Tuzson Bence úgy adja először, hogy ezt feltételként szabta, ugyan már. Tehát ezt Orbán Viktornak kifaszabb feltételt. Csalán csak a svéd NATO csatlakozásnál a Fidesz frakció, de hát nem, tehát nem látjuk.
Az is életszerű,
igen. Az is életszerű, igen. Tehát, hogy igen, tehát nem, igen, ennyit látok ebben, nem többet.
De akkor mi a cél ezzel, hogy leválasszák teljesen, és akkor mondjuk ezek a tárgyalások, mert azért itt azért folynak tárgyalások ezzel kapcsolatban, és azért nem ért véget, bár Varga Judit bejelentette, hogy milyen sikereket ért el, ugye.
Igen, mert szinte csak a szalagot kell mindenhol átvágni, de hogy van egy, ami fontos, és amiben most ő még részt vesz, és Varga Judit téma maradt a téma, mert ugye most pár nappal korábban az hármas elnökségi trió, tehát ugye hárman vagyunk, belgák, spanyolok, belgák és mi, hogy azért ez egy, nem csak a támadások miatt, mert ugye itt is voltak támadások, akik megkérdőjelezték azt, hogy mi alkalmasak vagyunk-e ilyen fél éves elnökségre, de hogy azt nagyon jól kéne megcsinálni. Tehát ne felejtsük el, a korábbi fél éves elnökség nagyon jól sikerült, és itt ugye attól sikerül jól, nem csak az, hogyha EP választások után zöggenőmentesen levezényeljük az új intézmények felállását, hanem hogyha a hazai nemzeti érdeknek megfelelő prioritásokat be tudjuk fél évre csempészni az európai napirendre, ennek óriási lehetősége van. Tehát, hogy arra akarok kiukadni, hogy ha leválasztanák most, én még nem tudom, hogy ez hol zárult le ez a Tuzsonféle kezdeményezés, tehát ki kapja az EU-s ügyeket, melyik tárca, egy, kettő, hogy lehet, hogy lesz külön ilyen az EU elnökségi fél évre való felkészülés miatt. Úgyhogy ez a témaként, ez most nagyon fontos.
Azért is fontos, akkor át is kötnék a következő témánkhoz, mert ez is aktuális a héten, vagy aktuális volt a héten, hogy ugye jelenleg EU csúcs van, vagy legalábbis most pénteken beszélgetünk, és az EU csúcs az ő csütörtök pénteken zajlik, és interjút adott Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak, és ugye nem a stúdióból, hanem Brüsszelből jelentkezett be, és hát itt újra csak a pénz volt a téma, a migráció volt a téma, az, hogy tőlünk várják, ugye, hogy azt mondta ugye Orbán Viktor, hogy miközben tőlünk várják el, hogy törüljük el a rezsicsökkentést, ehhez képest az Európai Bizottság további 50 milliárd eurót adna ugye Ukrajnának, 18-19 milliárd euróra nőttek a helyreállítás alapkamatai, egy nagyobb összeget a menekültek Európába telepítéséért, és hát hol a pénz, és hogy a csőd szélén áll az Európai Unió. Megint erős mondatokkal jött Orbán Viktor. Ezt hogy látod, mennyire belpolitikának szóló üzenetek szokásos módon, vagy ennek most már kint is azért van súlya, jelentősége ezeknek a mondatoknak, hiszen azért megint blokkolt.
Igen, persze. Így van, ezt akartam a végén azt, hogy nem mondod, de hogy igen, tehát hogy ráadásul ugye úgy blokkoltak, hogy azt mondták a lengyelek meg a magyarok, hogy azt akarják, hogy a migrációs kérdésekben maradjon meg a kötelező egyhangúság, és ne legyen minősített többséggel való döntés ebben az ügyben. Tehát, hogy visszatérve a kérdés rész, rengeteg kérdés vethető, bocs, de hogy egyrészt ugye a rezsicsökkentés megmutatása, itt az Európai Bizottság csak annyit kérek a magyar kormánytól, hogy legyen szociálisan differenciáltabb, tehát hogy a szegényebbek többet kapjanak, stb. És nem akarják eltörölni a rezsicsökkentést. Bár az is igaz, hogy egy olyan zöldülés van Európában, ahol a rezsicsökkentés az energiával való bánásunk mentalitását nem túlságosan pozitívan befolyásolja, tehát ilyen szempontból is rossz a hatása. De a lényeg, még ennél is lényegesebb, ugye a migráció, meg a pénz, amit kérdeztél, ugye nagyon jó, tehát hogy itt már a Navracsics példája mutatja, hogy milyen régóta mondják az újabb és újabb dátumokat, és most úgy tűnik, hogy az a reális is a verzió közül, hogy az európai parlamenti választásokig Magyarország nem kap az EU forrásokból, vagy azokból, amik lelettek tiltva, és ez ugye azért nagyon fontos, és azért beszél Orbán arról, hogy másik oldalról, hogy hol a pénz, mert hogy ezt egyre nehezebben finanszírozzuk. Pedig olyan nagy gardéra mondtuk azt, hogy ó, hát nekünk annyira nem kell ez a pénz, kell, mert a miénk, de hogy meg tudjuk oldani nélküle. De hát most már hány a listáról Lázár hány beruházást húzott le, és hány EU forrásból, meg a tanári béremelés, és most már a Fidesz is elkezdte mondani, hogy azt a 10%-ot mégiscsak megadjuk, eddig mindig az EU-ra hivatkoztak. Tehát, hogy a kérdésedre összességében persze mindig van ez az EU-s hárítás, hogy EU-ra való áthárítása a felelősségnek. De most az, hogy az Orbán megpróbálja a brüsszeli bürokráciát a pénzfalónak beállítani, aki magának béremelést akar, közben nem fizeti ki a tagállamoknak, de az legfontosabb, vagy nem legfontosabb, de az egyik fontos alapkérdés, nem hiszem, hogy a magyar pénzekről bebizonyosodna bár valahogy is, hogy azt Ukrajnának utalták el. Tehát, hogy ez nincs így. Tehát, hogyha Magyarországgal szemben ez a jogállamiság eljárás végre lezárulna, és elégedettek lennének velünk, akkor mi megkapnánk ezeket az összegeket.
Hát igen, ez a nagy kérdés, hogy megkapjuk, nem kapjuk el, és hogy ha igen, akkor mikor?
Ha lezárulna az eljárás, akkor biztos, hogy megkapnánk. Mondok csak egy példát, a románok például most már a helyreállítási alapból már a második pakkot kapták meg. Tehát nem az van, hogy még, és ez volt pár nappal ezelőtt, tehát hogy az Európai Bizottság vagy az Európai Unió fizetésképtelen válna ugyan már. Az más kérdés, hogy ilyen körülmények között minden tagállamtól lehet, hogy több pénzt szeretnének a közös költségvetésbe, de az egy újabb külön alkú, hiszen majd lassan elkezdik tárgyalni a következő 7 éves költséget.
Mondjuk ehhez képest ez a fajta kommunikáció, ami hát zajlik már elég régóta, és most a pénz is újra előkerült, akkor ebből a szempontból nincs újdonság? Azok mögött, az üzenetek mögött, amit most Orbán Viktor mondott?
Én túl régóta foglalkozom az EU-val, én mindenhol ismétlődést látok. Tehát ez kicsit olyan, mintha valakinek kalapács van a kezében, mindent szöget be akar venni. De hogy, igen, tehát hogy én azt látom, hogy ezek régi viták, és most az Orbán csak azt újította meg egy picit, hogy a korrupt Brüsszel lenyúlta a pénzünket, és hogy már joggal járna nekünk, és a jogállamisági eljárásnak is végig. Ezt kell mondania. A migráció abból a szempontból érdekes, hogy ott ugye eddig a kötelező szolidaritásról volt szó, meg arról, hogy mennyi pénzt kéne fizetnünk, amilyen nem akarunk befogadni valakit, és most pedig, és tudom, hogy a hallgatóknak lehet, hogy ez unalmas, de hogy ezt meg kell értenünk, hogy amikor arról beszél Lengyelországban Magyarország, hogy ragaszkodik a vétóhoz és az egyhangúsághoz, ez több hete vagy hónapja tartó, megint felfrissített vita az EU-ban, hogy meg akarják a tagállamok többsége, meg akarja változtatni a döntéshozatalat, hogy gyorsabbak legyünk, hogy
lehessen megakasztani a döntéshozatalat.
Lehessen megakasztani, pontosan, és hogy ebbe álltak most a migráció kapcsán éppen aktuálisan bele ez a két ország.
Egyébként, ha már ismétlődésről beszéltünk, hogy mi minden jön újra és újra elő, akkor érdemes felhozni azt az interjút, amit Orbán Viktor a Bildnek adott, mert ott is lehet, hogy valaki úgy olvasta ezeket a mondatokat, hogy azért volt benne ismétlődés, és most azért kapcsolódnék az EU-hoz ilyen értelemben, mert a háború is szó volt ebben az interjúban, sok minden más mellett, és azt mondta ebben az interjúban Orbán Viktor, hogy szerinte lehetetlen, hogy az ukránok megnyerjék a háborút, ugye Oroszország
ez
ellen.
Ez is ismétlődés.
Ez is ismétlődés. Valójában az számít, hogy ugye az amerikaiak mit akarnak tenni, ez is ismétlődés. Az, hogy Ukrajna már nem szuverén ország.
Ez borzasztó.
Ez mennyire ismétlődés?
Szerintem mindig is utal. Igen, most már elengedem ezt az ismétlődést, mert ugye szerintem nem fogunk tudni különbséget tenni. Szerintem azért annak ellenére, hogy azt el tudom hinni, hogy Szijjártó és Orbán közelebbi információs kapcsolatban van az oroszokkal Paks 2 miatt is, meg ez az egész keleti nyitásunk miatt lehet, hát mindenki tudja, hogy közelebb vagyunk az oroszokhoz, mint más európai ország, most nem Németországgal kell versenyezni beszélben, tehát hogy informáltak voltak, de valahogy azért Orbán, most ezt tudom, hogy egy testbeszéd elemzés lesz a részemről, de hogy Orbán is látszik, hogy azért ez mindenkit meglepett, hogy egy pucs. Van arról beszéltünk, hogy 200 kilométerre van a Moszkvától egy ilyen hadvezérszerű valaki. Tehát, hogy ez szerintem már eleve differenciálja azt, amit Orbán mondott, hogy ezt a háborút senki nem nyerheti meg, mert most hirtelen meglátszódott az az oldala az orosz rendszernek, hogy ez összeomolhat. Tehát lehet, hogy
tudom, de várjál, erre pontosan, ugye erre is kitért az interjú, és pont az ellenkezőjét mondta. Egyrészt azt mondta, hogy ezt nem tartja igazán jelentősnek, hát ezt az eseményt. Kezdjük azt, és azt is hozzátette, mert hogyha ez megtörténhetett volna, mármint az, hogy Prigozsin bármilyen sikert, mármint maga szempontjából sikert él, az egyértelmű jele lenne a gyengeségnek, de mivel ez nem történt meg, hanem 24 órán belül megoldották ezt a helyzetet, ez pont hogy annak a jele, hogy nagyon is erős.
Értem, de mondjuk ki vagyok én, hogy Orbán Viktorra vitatkozok, de azért mégis
csak hozzátettem, mert ezért hozzátettem.
Igen, a szöveghűséghez kell. Igen, de hogy én meg azt látom, hogy az, hogy eleve ez megtörténhet, mert szerintem az első pillanatok kezdve lehetett látni, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy emiatt összeomlik, de az, hogy reálisan beszéltünk arról, hogy valaki ezt talán egyszer véghez vizhetné, meg hogy Putyin milyen gyengének látszik. Éneket nem láttunk korábban, tehát hogy mindig erőnyerőnek tűnt, és az ukránok a gyengének. Tehát, hogy, és most egy ukrán ellentámadás van. Nem azt mondom, hogy mindent felülír az, ami most zajlik az orosz-ukrán konfliktusban, de az biztos, hogy Orbánok olyan szempontból nem feltétlenül van igaza, hogy, azzal, hogy ő Putyinra fogadott, és hát rá, tehát hogy, az, hogy ennyire nem drukkol az ukránoknak, meg mondok egy másik példát, ami nem szerepel a kérdésben, a Bildi interjúban lehetett látni, az elmúlt hetekben volt a Velencei Bizottságnak a jelentése az ukrán kisebbségi törvényről. És hirtelen mi történik a kormányzati, magyar kormányzati kommunikációban? Már nem sorosít a szervezet a Velencei Bizottság, mint korábban mondjuk a választási törvényüket ért kritikák kapcsán volt, hanem már ráhivatkozunk. Tehát ebben csak azt akarom mondani, hogy amit szoktunk mondani az orbáni kommunikációról, így fordul, úgy fordul, és néha az embernek olyan érzése van, hogy az ellenkezőjét is ugyanúgy elmeri mondani szemrendben is nélkül, amit 10 perccel korábban állított.
És na de az a mondat is, hogy, Ukrajna már nem szuverén ország. Igaz, igen, hogy hozzátette, hogy igen, nincs pénzük, nincsenek fegyvereik, csak azért tudnak harcolni, mert mi nyugaton támogatjuk őket. Ha az amerikaiak úgy döntenek, hogy békét akarnak, akkor béke lesz.
Amióta kirobbant a konfliktus, ez mindig ott van a jobb oldali érvelésben, az amerikaiak behúzzák Európát a háborúba, és hogy ők nyernek rajta, mi megveszítünk rajta. Meg a másik, ami nagyon fontos, hogy az egész államfelfogása a Fidesznek, ez a szuverenitás központuság, tehát aki erős és aki képes a politikai cselekvésre, az a szuverén. Most az, persze, hogyha egy évek óta megtámadott országról beszélünk, akkor rengeteg olyan oldalát meg tudjuk látni, hogy miben korlátozott, hogy a közszolgáltatásokat nem tudja normálisan működtetni, és akkor mondjam azt, hát inkább kicsit olyan, azért elszomorító szerintem ez az egész Bild kijelentés sorozat az Orbán részéről, mert hogy így leír valakit, aki éppen harcol, és ezt úgy teszi meg, hogy akkor ő már nem is szuverén, mert nem potens. Hát ez egy véleményes, ez egy politikai vélemény.
De... Tehát, hogy akkor ez nem, hogy mondjam, ez nem az ismétlés kategória, vagy egy picit félig meddig ismétlés
nem,
kategória.
Nem, most ez most tényleg elengedném, csak hogy nem inkább azt mondanám, hogy kimond valamit, ami, tehát azt nem mondja ki, hogy nem rendszeresen nem mondja ki, hogy Oroszország az agresszor, lehet, hogy egyszer-kétszer már kimondtad, de ezt nem mondja ki, de az, hogy Ukrajna már nem szuverén, azt meg kimondja. Engem ez szomorít ebben az interjúban.
Van még egy téma, és már csak rövid időnk maradt, ugye, de nagyon-nagyon szeretném, hogy picit beszéljünk erről is, mert ez is a héten fontos történet volt, és kapcsolódik a keleti orientációhoz, és Kínáról van szó ebből a szempontból. A Direkt 36 részéről megjelent egy hosszú-hosszú elemző anyag, meg oknyomozó anyag, és kormányzati anyagokból megismerték azt, hogy idén márciusban dőlt el az, hogy Magyarországra települ majd a kínai vegyi anyag elosztó központ, és azt az anyagokból az is kiderült, hogy az erről szóló hivatalos megállapodás majd szeptemberben írják alá, mármint Kínában és Kínával, és a projekt lényege az, hogy Kínában és Európában kialakítanak egy központot a vegyi anyag kereskedelemre, ezeket vasúton ugye összekötnék, és az európai központ az itt lenne. Magyarországon is akkor innen osztanák el a vegyi anyagokat.
Ez egy ilyen logisztikai központ.
Egy logisztikai központ lenne. Na most hát nagy felháborodás volt ezzel kapcsolatban, és a fővárosi közgyűlésben is szó volt róla, és ott ugye egy hosszú-hosszú vita volt erről, és a végén aztán egyhangulag elfogadták Karácsony Gergelyéknek a javaslatát, hogy egy ilyen véderdő telepítésével megakadályoznák ennek az elosztó központnak a létre. Szóval, ugye ehhez fideszes szavazatok is kellettek. Na tegyük már akkor helyre, mert nagyon nagy téma, tudom.
Igen, de nem csak az, hogy nagy téma, hanem mert de, ugye pont az is úgy jobb, tehát hogy két dolog, tehát hogy igen, tehát olyan furcsa, hogy fél éve már áll így a zöld szempont, mert hogy az elektromobilitás miatt kellenek az aksik, de azért a zöldek hozzá, tehát azt mondják, hogy a zöldek is szeretnének elektromobilitást, csak nem akarják, hogy 29-30 akkugyár legyen Magyarországon, hanem méretarányosan legyen ez valamilyen szempontból leosztva. Igaz, a piaci befektetések nem az országok méretarányát követelik, tehát hogy követik. Ami a probléma hátterében, hogy egyre több olyan település van Győr mellett, Debrecen, ipari, tehát egyre több olyan területet érint helyileg, lokálisan, akik nem akarnak maguk mellett sem vegyi anyag elosztót, se akkumulátorgyárat, ezért függ össze, és ezért mondott helyesen, hogy ez egy nagy téma, és közben a Fidesz, pont az önkormányzati választások előtt egy évvel mutatja meg azt, hogy a kormányzati nagy stratégia az minden lokális érdeket felülír, miközben régen a magáról a Fidesz azt hangoztatta, hogy akkor igazi konzervatív az figyel a helyi értékekre, meg a stb. Ez ellentmondásban van, de az erőszak is látszik, tehát hogy még akkor is, hogyha ezeknél a telepiseknek tartós tiltakozás van, és azt kell, hogy mondjam, én ugye környezetvédelemmel foglalkozom elsősorban elemzőként, hogy attól tartok, hogy más környezetszennyezés típusoknál is ezek a konfliktusok, inkább így fogalmazok, eddig kevésnek bizonyultak arra, 60-i szennyvíz szaplerakótól kezdve rengeteg példát lehetne mondani, tenni, hogy emiatt vagy egy fideszes megbukjon. Tehát, hogy nagyon érdekes ilyen szempontból.
Na, de az, hogy Kína azért igencsak előtört ebből a szempontból, hát a legtöbb ilyen Kína kibefektetésről beszélünk, ugye nemrég derült ki, hogy Foton is, ugye akkulszeszerelőgyár épül, aztán itt van Ács története, ahol egyébként a helyi képviselő folyamatosan jelentik be, hogy lemondják, tehát hogy nem lemondásukat mondanak. Jelentik be, mert hogy ugye ott meg kínai katódgyár.
Amit tagadtak, mert ugye ez nem akut.
Na, szóval, hogy ezt egy picit, az első, ha picit visszanézünk az időbe azért, majd 2-3
évvel. De mire fókuszáljunk, Kínára?
Kínára, vagy? Igen, hogy hogy jön most Kína ide ilyen mértékű és ilyen mennyiségű befektetésre.
Ez nem is mértékűs, de hogy ez is egy régi történet a Fidesz esetében, arra utalok, hogy a keleti nyitás szerintem nem tudom, 7 éves, nem tudom, lehet, hogy a 2010 óta ez egy elhatározott valami, ráadásul pont amikor nem kapunk az EU-tól pénzt, akkor mi legyünk, ez is már közhelyszerű, a híd főállása Kínának, elosztó szempontból, meg forrás szempontjából is. Sokan mondják azt, hogy ez egy nagyon veszélyes játék Kínának eladósodni, általában a fejlődő országok példáit ismerjük, és az nem túl jó, és nem csak a morál, meg a környezetvédelmi dolgok betartása miatt, hanem hogy látjuk, hogy ezeknek a gyáraknak a jelentős többségével külföldi munkavállalók érkeznek, tehát még nem csak a magyar munkaerőpiac erősödik ezáltal, tehát hogy Kína az lehet, hogy most nem hirtelen, az elmúlt években egy ilyen pótlólagos erős partner lehet Magyarország számára, vagy a Fidesz kormány számára, de a kockázatokat mindenki elismeri.
És akkor még egy utolsó kérdés a végére, ami a fővárosi közgyűlésben történt. Két dolog is, vagy két szempontból is érdekes az, hogy lehet az, hogy ugye a főváros erről egyáltalán nem tudott, legalábbis ugye ez derült ki Karácsony Gergely megnyilvánulásaiból, Facebook posztjából, nyilatkozataiból, és utána ez a bizonyos vita, ami történt a közgyűlésben, amire már az előbb is utaltam.
Itt két dolgot érzek. Egyrészt ez a, nem is tudom, hogy pontosan hogy hívják azt az intézményi részt, ami településfejlesztéssel foglalkozik, hogy oda már, ugye Karácsonyok sok régóta mondják, hogy nagyon ritkán hívják össze, tehát az, hogy nincs tájékoztatás a kormányzat részéről is, egy Lázárféle listából tudja meg a főváros is, hogy milyen fővárosi projektek mennek a kukába, azért mert nincs rá pénz, vagy nincs rá EU-s forrás. Nem azt mondom, hogy nem meglepő. Ez egy sorozat része, amiben most egy ilyen befektetés.
Tehát egy ilyen szintű beruházás esetén sem.
De egy Belgrád-Budapest vasútvonal fejlesztés, hogy itt már a mértéket nagyon nehéz itt különbséget tenni, ez az egyik része. A másik, hogy persze a fideszesek is, hát nem mondom, hogy fel vannak rajta háborodva, mert ők a hajléktalanokról szeretnek beszélni, meg hogy Tarlósnál mennyivel tisztább volt szerintük a Budapest, meg hogy autós lehet a főváros. De csendben megszavazzák, mert hogy avval ők sem értenek egyet, hogy egy ilyen kockázatokat hordozó vegyi anyag elosztó, az ilyen közel az agglomerációban Budapesthez működők. Igen, ez politikailag valószínűleg ilyen szempontból nekik sem felvállalható, és a szavazatukkal emellett érvelnek ők is.
Hát azt gondolom, hogy izgalmas lesz a következő időszak is, mert hogy tényleg fölpörögtek az események most.
Nincs uborka szezon.
Nincs, egyelőre még nincs uborka szezon, aztán majd meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy tudtuk ezeket a témákat is elemezni. Vasali Zoltán politológusnak köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmüket. Ez volt a Címlap, a Szabad Európa heti podcastja. Hétfőn természetesen majd tudják nézni, mi pedig találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra.
Viszlát.